Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája az 1500-as évek közepének Magyarországa a bécsi és velencei nunciusok jelentéseinek a tükrében. Stúdió beszélgetés Kanász Viktor történésszel. A fraktnói kutatócsoport fiatal tagja a kora újkor világában Girolamo Martinengo bécsi, valamint Ludovico Beccadelli, velencei apostoli nuncius Rómába küldött jelentéseinek magyar vonatkozásait vizsgálja az 1550 és 1554 évek között. Igazolja, hogy a pápaság számára komplex és megbízható információk álltak rendelkezésre a magyar királyságról a 16. század derekán. Most hallgassák meg a riportot. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kanász Viktor történészt, aki egyike azon kutatóknak, akik a Szlovák Kornél számára készített egy gyűjteményes kötetben cikket jelentettek meg. Viktor egy egészen sajátos témával jelentkezel a fiatal kutatók részéről, méghozzá egy olyan korszakot is tárgyalsz, amelyik azért eléggé ismert a magyar olvasó számára, mégpedig...
Köszöntöm én is a hallgatókat. Elsősorban a tanulmányomban az 1550-es éveknek a szentszéki magyar kapcsolataival foglalkoztam, azon belül is azt vizsgáltam meg, hogy a bécsi, valamint a velencei nuncius hogyan vélekedett a magyarországi helyzettel kapcsolatban, mennyire volt tisztában a római szentszék e két nunciatúra jelentésein keresztül a magyar hadihelyzettel, politikai, vallási viszonyokkal, és egy nagyon érdekes kép bontakozik ki a szemünk látára ezeknek a jelentéseknek a bemutatásakor. Talán mondhatni, hogy tipikus vélekedés az, hogy 1526 után a szentszék valamennyire elfeledkezett a magyarországi helyzetről és magáról Magyarországról. Burgyó nuncius, budai nunciusnak az 1520-as években kelt jelentéseit még a gimnáziumi tankönyvek is hozzák, és utána néma csend van. A források viszont teljesen mást mutatnak, és azt láthatjuk, hogy a 20-as, 30-as és leginkább a 40-es, 50-es években nagyon aktívan érdeklődött Róma, a pápaság, a magyarországi helyzettel kapcsolatban. Ez egy elég érdekes kontrasztot jelent, ugyanis ha az mindenki által ismert egri csillagoknak a filmváltozatát nézzük, azért is mondom ezt a példát, mert talán a korszakot a Gárdonyi Gézának ez az alkotása jeleníti meg leginkább.
1550 körül.
Igen, akkor ott van csak a filmben, ugye a könyvben Gárdonyi ezt nem írta meg, filmbe került csak bele egy olyan jelenet, amikor elmennek a magyarok magához, a pápához segítséget kérni. És a pápa, hogy mondjam, nincsen tisztában a magyarországi helyzettel kapcsolatban, és nem is nagyon érdekli.
A film szerint.
Igen, szigorúan a film szerint, ami a kommunista propaganda egyik irányvonalát követve nyilván nem véletlenül került ez a jelenet bele a filmbe, és a pápát nem érdekli a magyarországi hadihelyzet. Ezzel kapcsolatban pont a Ludovico Beccadelli velencei nuncius és Girolamo Martinengo bécsi nuncius, vagy első Ferdinánd magyar király mellé rendelt nuncius jelentéseiből is azt láthatjuk, akkor 1550 és 1554 közti időszakot megvizsgálva, hogy elsősorban Magyarország mind hadszíntér volt fontos vagy érdekes a szentszéknek, és mondjuk pont az egri csillagok időszakát 1552-t nézve különösen szembetűnő az, hogy gyakorlatilag nem csak az egri ostromról, hanem az előzményekről is, Szolnok, Temesvár sorsáról, Veszprémelestéről, Szász Móric alig ismert magyarországi hadivállalkozásáról, a török csapatok itteni dúlásáról, fosztogatásáról, a bécsi pletykákról és félelmekről. Eléggé színes palettát rajzolnak fel ezek a jelentések, különösen izgalmas, hogy nem csak bécsik jutottak el ezek a hírek, hanem a hadszíntértől viszonylag távolabb lévő Velencébe is központi témának számított a kérdés. Például az, hogy maga Szulajmán személyesen eljön-e a hadjáratba, mit mondjuk tette 1566-ba, vagy pedig az egyik nagyvezérét valaki más küld majd a harcokba. az is szembetűnő ezekben a jelentésekben, hogy amíg a hadihelyzet ennyire élesen kirajzolódik, addig ugye gondoljunk bele, az 1550-es éveket éljük, ez a reformációnak, a protestáns reformációnak elvileg a nagy időszaka, és ehhez képest a nunciusi jelentésekben gyakorlatilag eltűnik ez a téma, nem jelenik meg, olyan, minthogyha a bécsi nuncius és a velencei nuncius is nem látná azt, hogy micsoda átrendeződés zajlik vallási egyházi téren Magyarország szempontjából. Sokkal inkább fontosabb számukra a hadiügy, valamint a politikai, ez ugye, még egyszer mondom, ez az 1550-es évek az erdélyi, későbbi erdélyi fejedelemségnek, akkor még nem nevezik így, ennek az egyik igen mozgalmas korszaka, ugye, Fráter György összehozta, elég komoly diplomáciai eredménye volt ez, összehozta a Magyar Királyság és az erdélyi részeknek, ez a keleti országrésznek az egyesítését, viszont hadügyileg nem tudták megtartani első Ferdinánd magyar király csapatai ezt a régiót, és ennek a politikai kavalkádnak a mindennapjairól is beszámolnak ezek a jelentések. Egyébként látszik, hogy elég nehezen látják át szegény olasz, itáliai származású nunciusok a magyar vonatkozásokat. Viszont az tény, hogy nagyon jó rávilágít például arra a főleg Martinengónak a jelentés sorozata, hogy első Ferdinánd miért nem tudott Magyarországon részt venni a hadjáratokba, vagy miért nem jött személyesen háborúzni az oszmán hadakkal, és ezt mindenképpen ki szeretném emelni, hogy ez 1552-t, de talán azt mondhatnám, hogy az egész évszázadot, sőt a szovák tanárúrnak dedikált kötet bebizonyítja, hogy a középkortól a 20. századig nem vizsgálhatjuk a magyar történelmet önmagába, hanem mindenképpen csak a korszak általános diplomáciájába és nemzetközi helyzetével összefüggésben tudjuk megérteni a magyarországi helyzetet is. Ez nagyon jól mutatja mondjuk az 52-es hadiév is, de hozhatnánk a könyv alapján középkori és 20. századi példát is.
Hogyan jutottak a nunciusok információkhoz? Ki informálta őket, vagy aztán ők a pápát, vagy a verencei udvart, a dózsét informálhassák?
Nunciusoknak az egyik legfontosabb feladata volt az, amellett, hogy a szentszéket képviselni kellett a fogadó országba, hogy híreket gyűjtsenek, és ezeket általában heti rendszerességgel elküldjék posta szolgálattal Rómába, az állam későbbi államtitkársághoz. A hírek beszerzésének a módja az igazán sokrétűen zajlott. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyrészt levelek segítségével tartották a kapcsolatot a korszak jelentős, helyileg érintett egyházi és sokszor világi főméltóságaival is, és emellett próbáltak személyesen is, beszélgetések útján is információkat szerezni. Egy kedves történetem, amikor a király például misét hallgat, akár Burgban, Bécsben, akár máshol, mondjuk Magyarországon az országgyűlés alkalmával, akkor ugye megy az egész udvar vele, és a nuncius ott különböző embereket próbál szóba elegyedni, különböző emberekkel próbál beszélgetni, összeszedni azokat a hírmorzsákat, amiket sok esetben még aznap meg is ír, mit hallott éppen a csehügyekről, a magyar vonatkozású dolgokról, mik foglalkoztatják az udvart. Különösen érdekes volt, hogy nem csak a híreket írja meg, hanem értelmezi is őket, kontextusba helyezi, és hogyha valami gyanús, akkor ennek hangot is ad, és megjegyzi, hogy ezzel a hírrel adott esetben óvatosan kell bánni, mint például, amikor Eger ostroma közben jött egy ilyen hamis hír, hogy több száz lovas török visszavonul Budára egy vezető török halála miatt, és akkor ezt érezték, hogy itt valami probléma van ezzel az információval, és itt ezt jelezték is, szóval nem csak összegyűjti a híreket, és ömlesztve Rómába juttatja, hanem megpróbálja ezeket szűrni és értelmezni.
Egy-egy jelentésnek mekkora terjedelme, hány oldal, mondjuk leírt oldal?
Ezeket úgy kell elképzelnünk, hogy ezek kézzel írott levelek, általában olyan egy-másfél oldalas levelekről van szó. Ha valami nagyon sürgős ügy, vagy nagyon fontos jelenteni való van Rómába, akkor az is előfordult, hogy egy fél oldalba, vagy egy nagyon rövid kis üzenetbe írták meg ezt, és akkor rövidebben mentek el ezek a levelek a szentszékhez, és több esetben találkozhatunk olyan jelentésekkel is, amikor szépen elkészült a letisztázott, aláírt tökéletes levél, akkor érkezett valami fontos hír, és akkor utóiratban gyorsan még adott esetben a kőzeten ráírták a fontosabb információkat, és ugye a nagyon érzékeny, szenzitív adatokat, pedig titkos írással látták el. Nagyon sokszor találkozunk olyan irattal itt a vatikáni levéltárban, nuncius jelentése, ami tulajdonképpen egy számsorból áll, 1-9, és a számsorokat később itt a Vatikánban egy rejtjelkulcs segítségével, vagy nem a Vatikánban, a Szentszéknél egy rejtjelkulcs segítségével dekódolták, és így tudták felfejteni, hogy mit is akart üzenni éppen a bécsi nuncius.
Még azt is meg szeretném kérdezni, hogy ezek a célba érkező levelek ide a Vatikánban mondjuk, ezek végül is kaptak választ.
Igen.
És ez rendszeres, hogy a beérkező jelentésre a vatikáni fél megfelelő embere, méltósága válaszolt a küldőnek, hát aki gondolom érsek nuncius lehetett.
Igen, igen. A korszakban a pápai diplomácia az az európai nemzetközi diplomáciának az egyik legjobban működő szervezete volt, ami úgy működött, hogy a beérkező levelekre érkezett, küldtek mindig egy választ a nunciusnak, mert ugye ezekben a levelekben nem csak közvetlen jelentések voltak, adatok, hanem bizonyos kérdések is. Nuncius nem tudhatta, hogy mit gondol a Szentatya egy-egy kérdésnek a kezelési módjáról, vagy éppen hogyan intézni a Szentatya egy-egy fontosabb ügyet, és ilyenkor kikérte Róma véleményét, és utasításokban, szintén rendszeres utasításokban kapott választ a kérdéseire, valamint kvázi eligazítást adtak neki. Ezek is nagyon fontos dokumentumok, főleg ha egymás mellé tudjuk őket állítani, nem mindig ugyanott vannak.
Igen, éppen ezt szerettem volna kérdezni, hogy készült-e másolat a küldő országból, levelet küldtek a nuncius jelentésére, azt ott megtaláltuk talán a bécsi udvarnál, készült erről itt Rómában másolat?
Igen, 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 tudjuk jól, hogy miket küldtek ki. Ezek viszont nagyon sok esetben elkallódtak, ugye még ekkor nem létezett a mai formájában a vatikáni levéltár, és különböző magánlevéltárakhoz kerültek, lappanganak, vagy pedig meg is semmisültek, és van esetleg, vagy van egy olyan segítségünk is, hogy sokszor a leveleket azokat másolatba másik nunciusnak, vagy ide-oda fontos egyházi főméltóságnak is elküldték, és így mondjuk nem csak a nuncius és az államtitkár, hanem adott esetben egy másik vezető diplomata személynél is találhatunk, az ő levéltárában is a fennmaradt találhatunk ilyen vonatkozású levelet és információkat is.
Még egy utolsó kérdés. Ezek az információk, ezek a jelentések mennyiben segítenek a már kialakult történelmi képünket alakítani, befolyásolni, vagy egyáltalán megváltoztatni?
Azt hiszem, hogy nagy jelentőséggel bírnak, főleg a 16. század közepének történetével kapcsolatban. Én nekem erre van rálátásom, itt érzem is ezt a fontosságát. Elsősorban első Ferdinánd királynak a megítélése szempontjából sokat változtathat a kép, mint az ő vallásosságának megélésében, mint pedig a magyarokhoz és a magyar királysághoz való viszonyába. Például jól kirajzolódik ebből a képből, hogy a Ferdinánd király és a testvére 5. Károly császár között egy nagyon erős ellentét alakult ki, pont azért, mert míg Károly elsősorban a nyugati Franciaország ellenes hadszínteret tartotta fontosnak, addig Ferdinánd foggal körömmel ragaszkodott ahhoz, hogy a magyar ügyeket, vagy a magyar területeket meg tudja védeni, és 1552-ben a közhiedelemmel ellentétben például nagyon sok mindent, mind diplomáciai, mind katonai segítségben próbált megoldani azt, hogy a magyar királyság minél jobban át tudja vészelni ezt az igen vészterhes esztendőt, de a későbbiekben is több ilyen példát találhatunk. 1566-os szigeti ostrommal kapcsolatban szintén vannak eddig ismeretlen és érdekes adatokat tartalmazó jelentések, vagy mondjuk akár, ha nem is ilyen országos viszonylatban, de egyházi szempontból is sok fontos adatot találunk, most például pont Olán Miklós esztergomi érsek halála kapcsán született nunciusi levelezésben találtam érdekes adatokat arról, hogy a nuncius egy személy leírást adott az elhunyt érsekről, és az utódjára is tett javaslatot, akit szintén jellemzett. Ezek sokban színesíthetik és változtathatják az eddig kialakult. Sokszor sommás, vagy mondjuk régi művek alapján tovább görgetett véleményünket.
Magyarország, bécsi kapcsolat, a bécsi udvar, a bécsi császár, a magyar királlyal, Róma, a Vatikán, és a harmadik fél a Szentszék, a Porta. A kép teljességébe besegíthet a kutatás a török levéltárakban, ami maradt abból a korból?
Ez egy elég ismeretlen terep. Elsősorban török levéltárak ilyen szempontból nem tartalmaznak szentszéki vonatkozásban fontos dokumentumokat. Ha ilyet kellene mondanom, akkor sokkal inkább felhívnám a figyelmet mondjuk a bécsi és a velencei nunciatúrán kívül a francia és elsősorban a lengyel nunciatúrára, vagy akár a nápolyra, mert a Magyarországtól távolabb lévő nunciatúráknál is előfordulnak magyar vonatkozású hírek, itt főleg a lengyelt emelném ki, az mondjuk pont nincs távol, de a lengyel nuncius főleg a Erdély kapcsán, főleg a 16. század második felében nagyon aktív levelezést folytat, és rendszeresen előfordulnak magyarországi vonatkozású hírek, Báthori család egyes tagjainak a tetteivel kapcsolatban és az oszmán előrenyomulás kapcsán. Ez egy új perspektíva, eléggé kiaknázatlan. Kruppa Tamás kollégám foglalkozik például ezzel a korszakkal. Az ő eredményeiből is látható, hogy itt még sok a fehér folt, és érdemes ezzel is foglalkozni.
Igen, mert Buda, Szigetvár, és előtte Eger ostroma, az bizonyára tükröződik a korabeli török forrásokban.
Igen, és jó egymás mellé lehet állítani a különböző török krónikákat, vagy írott forrásokat, az általunk ismert forrásokkal. Én erre konkrétan egy példát tettem, ez egy későbbi történet, Kanizsa 1600 és 1601-es ostromát vizsgáltam meg, a keresztény elsősorban, a magyar és a szentszéki, valamint a török forrásoknak az egymás mellé tevésével és összehasonlításával, és nagyon izgalmas dolgok jöttek ki belőle, hogy kilátott isteni segítséget, vagy időjárás beli anomáliát ugyanazon esemény értelmezve.
A törököknek, a mostani törökországi történelemkutatásnak milyen történelmi értéke van, és mennyiben született meg az idők során, utóbbi évtizedekre gondolok, egy együttműködés, akár magyar, akár a különféle országok történészei között?
Török vonatkozásokba kevésbé vagyok járatos, ott viszonylag hosszabb szünet után most újra hivatalosan is van levéltári delegátus, ha jól tudom, az isztambuli levéltárba, ami mondjuk a közeljövőben és talán hosszú távon is fellendítheti ezt a vonatkozást, és biztos, hogy a 16. századra vonatkozóan is és a témáinkra vonatkozóan is kerülnek majd elő források. Az tény, hogy az oszmán történetírás megítélése és annak a felhasználása az nagyon más hozzáállást és tudást kíván, mint mondjuk a szentszéki forrásoknak a feltárása, ugyanis ott az oszmán forrásokban nagyon erős a különböző értelmezési kereteknek a meghatározása, ezt most jó körülírtam, arra gondolok, hogy ott sokkal erősebb vallási töltetet kap minden egyes eseménynek a megítélése, főleg a krónikás irodalomban.
Hát akkor ez is egy szakma, meg kell fejteni, hogy adott fogalmak, meg vallási fogalmak mögött milyen hadtörténeti, vagy éppen egy konkrét tartalom áll.
Igen.
Érdekes lehet a magyar valóság szemlélése a török oldalról nézve.
Igen, mindenképpen be kell vonni ezeket a forrásokat is, és van még egy elfeledett területe ennek a korszaknak, ez pedig a turcika, vagy antiturcika irodalom, amely tulajdonképpen azt foglalja magába, hogy a korabeli értelmiségi emberek, vagy mondjuk az írástudók a kora újkorban, azok akár a Nyugat-Európát, akár Közép-Európát nézzük, nagyon fontosnak tartották az elfoglalt keresztény területek felszabadításának a gondolatát, és egymástól függetlenül egy reneszánszát élte a korszakban az erről való gondolkodás és ennek az írásba foglalása, és számtalan általában eléggé légből kapott ötlet született arról, hogy nem csak magyar területeket, hanem adott esetben Konstantinápolyt vagy a Szentföldet is hogyan kellene felszabadítani, ennek nem volt létjogosultsága, viszont mindez hozzájárult ahhoz, hogy mondjuk a hosszú török háborúban, vagy a 15 éves háborúban, az 1500-as évek vége, 1600-as évek elején több ezer itáliai pápai zsoldos katona harcol a magyar hadszíntéren, és vesz részt az egyes várak Esztergom palota, vagy Esztergom pápa, vagy éppen Kanizsának az ostrománál, és nagyban hozzájárultak a magyarországi hadi sikerekhez is.
Viktor, köszönöm szépen ezt a tág perspektívát. Érzem, hogy mennyire a tiéd ez a korszak, meg ez az ügy, és fiatal történészként azt kívánom, hogy legyen sok örömed, és legyenek tanítmányai majd neked is, amikor eljön az idő.
Köszönöm
a beszélgetést. A Kanász Viktor történésszel készített stúdió beszélgetésünket sugároztuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.